Igen, szerintem egy nagyon-nagyon kényes téma, és mi zéró toleranciát hirdettünk az erőszak bármilyen formájára, és én is ezt hirdetek. Annak örvendek, hogy férfiak és nők is most már egyre többen megszólalnak, és zéró toleranciát kérnek mindenkitől. Ellenben még mindig hiányzik, és most már a második parlamenti képviselői mandátumon vége fele tartok, és emlékszem, hogy 2017 volt az az év, amikor az első törvénymódosításomat eszközöltem ebben az ügyben, és akkor is azt mondtuk, hogy zéró tolerancia, és hogy a családon belüli erőszak az nem magánügy. Hát nézd meg, eltelt 7 év, mindjárt 8 év, és még mindig magánügy. Ellenben az, hogy a sajtó részéről például megkeresések voltak, és nagyon nyitottan viszonyultak a témához, ez segített nekünk abban is, hogy lássuk azt, hogy a csizma az asztalon van folyamatosan. Tehát olyan értelemben, hogy mindig tudunk beszélni erről a témáról, és úgy, ahogy beszélgettük, nem csak világnapokkor. Nem csak egy-egy esemény megtörténése után, amikor véletlenül egy nő a saját munkahelyén halálos áldozata a volt férnek, aki nem tartotta be például a távoltartási végzést. Ez Marosvásárhely példája 2017-ben. Innen indítottam a kampányomat, amikor elmentem a parlamentbe, és azt mondtam, hogy az erdélyi magyarságnak is óriási problémája az, hogy rengeteg nő válik családon belüli erőszak áldozatává, nagyon sok ezek közül félbeszélni róla, nem mer segítséget kérni, és sokkal elérhetőbbé és megbízhatóbbá kell tenni az ellátási rendszert, a szolgáltatásokat, amelyeket megkaphatnak ezek a bántalmazottak, valamint azt, hogy ha segítséget kér, akkor azonnal ki legyen szolgálva, és bízzon abban, hogyha segítséget kér, akkor rögtön ott van a rendőrség, és menti akár az ő életét, a gyerekei életét, amikor menekülésre kényszerű.
Én azt látom, hogy pozitív példák és előrelépések azért vannak, tehát a rendszer valamelyest már igazodik ezekhez az esetekhez, de nem eléggé, és akár a mindennapokban, hogyha valakivel beszélgetek, azt tapasztalom, hogy továbbra is azt mondja, hogy nem az én dolgom. Tehát tudom, hogy a szomszédomat verik minden egyes nap, de nem az én dolgom. Tudom, hogy egy tanár éveken keresztül szexuálisan zaklat nem egy, nem kettő, nem három diákot egy elismert bukaresti egyetemen, de nem velem történik meg, nem az én gyermekemmel történik meg, és akkor így valahogy, tehát velem nem történhet meg címszó alatt, úgy ki mossuk ezt a történetet, és nem akarunk vele foglalkozni. Ugye ezzel kezdtük, hogy ez egy nagyon kényes téma, és én ezt már mondtam hallgatóinak 7 óra után is, hogy nem egy könnyed reggeli téma ez a mai, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos róla beszélni, mert nem tudhatjuk, hogy mikor válunk áldozatokká. Akár ön, akár én, bármelyik pillanatban. Persze nem így készülünk fel az életre, de hogy ez tényleg kiszámíthatatlan.
Egyértelműen kiszámíthatatlan, de másrészt pedig felelős szülőként az első lépés és a legfontosabb az, ami kezünkben van, és főleg nekünk anyák kezében, és az édesapák kezében is, mert hogy nem csak a lányokat kell nevelni arra, hogy mit jelent a fehérnemű szabály például, hogy ahol fehérneműt hordunk, oda nem engedünk mást oda nyúlni, és tudjuk azt, hogy az a hely legalább egy kicsi kislányoknak már így kezdik el tanítani, hanem a fiúknak be is benevelni a sokkal nagyobb tiszteletet, megértést, ami a másik nem iránt van. Én azt gondolom, hogy ez felelős szülőknek a feladata, nagyszülőknek is pont úgy a feladata, hogy a gyerekeinket tanítsuk meg erre, és az unokáinkat akár tanítsuk meg erre. Azon kívül pedig az egymás iránti tisztelet, az, hogy nagyon keményen harcolunk, és sajnos nem vagyunk elegen a parlamentben, hogy az úgynevezett egészségügyi szexuális nevelés bevezessük az iskolákban. Ez pont azért lenne szükséges, mert hogy megtanítják egymás tiszteletére, de megtanítják, hogy mit jelent az, ameddig engedhetem, hogy a másik közel lépjen hozzám, és mikor kell nemet mondanom. Tehát, hogy nagyon sok esetben találkozom fiatal lányokkal, hogy ezt a nők elleni erőszak elleni mozgalmat is elindítottuk, és nagyon jókat beszélgettünk. Nem tudják, hogy mi az, hogy nem, mikor kell neki nemet mondani, hogy el kell mondani nekik, hogy amikor te már kényelmetlenül érzed magad az én közelségemtől, ez azt jelenti, hogy neked akkor rögtön nemet kell mondani. És meg kell kérni szépen, hogy neked eddig lehet lépni, ez a te tűrés határod, és onnan már a te intim zónádon, az intim szférád van, bocsánat, és ez azt jelenti, hogy nem lépjük át ezeket a határokat, és kikérjük magunknak, hogy ne lépjék át ezeket a határokat. Ellenben úgy nevelni a gyerekeket is, hogy amikor én megyek és megölelem például a keresztleányomat, akkor megkérdezem tőle, hogy megölelhetlek-e. hogy szokja meg az a gyerek azt is, kicsi korától kezdve, hogy vannak kérések, tehát, hogy nem mindenkinek mindenkit letámadunk és a nyakába ugrunk, hanem például ilyen pici apró lépésekkel rá tudjuk szoktatni a fiúcskákat is, a kislányokat is, hogy egy, hogy hogyan közelednek egymáshoz, de másrészt pedig hogyan fogadják azt a közeledést, hogy akkor most ezt megölelhetlek? Jaj, de jó, hogy megölellek. Tehát, hogy érezzük az oda-vissza kapcsolatot, hogy akkor én megyek is, be akarok lépni, közeledni akarok hozzá, de ő is beenged engem. Ez egy másik dolog. Másrészt pedig persze egy olyan társadalomban élünk, ahol megvannak a női hagyományos szerepek, igaz? Tudjuk azt, hogy még mindig nagyon sokat küzdünk a hagyományos női szereppel, ami csak arról szólna, hogy főzőn, moson, takarítson, gyereket neveljen. Azért most már látom Erdélyben is, hogy egyre több nő kiszakad ebből, és egyre több fiatal házas esetében látom, hogy anyuka, apuka kellőképpen felelősséget vállal a háztartási munkában, a gyerekgondozásban, a gyereknevelésben, ami már egy előrelépés. De az, hogy a napi rutin, a napi munka mellett rendezni a háztartást, nevelni a gyerekeket, tanulni a gyerekekkel, előkészíteni a másnapot, és utána pedig egymásra is jusson idő, és most párkapcsolatról beszélek, ezekben az esetekben nagyon sok helyzetben nincsenek már szavak. A szavak elfogynak. A nincstelenség, a kiszolgáltatottság, az, hogy egy kicsit azért szegényebben élünk, mint évekkel ezelőtt, ez egyértelművé válik számomra is, és a kutatók is ugyanez erre a következtetésre jutottak, hogy a kiszolgáltatottság érzése sokkal bánthatóbbá tesz téged, és sokkal érzékenyebbé tesz téged, és ilyenkor aztán következnek be a konfliktusok. Amikor az erőviszonyoknak a demonstrálása az, hogy az erősebb fél a férfi, a gyengébb fél a nő, és akkor az férfi meg kell mutassa azt, hogy ő felsőbbrendű, hogy ő dirigál, és ő mondja meg, hogy mi lesz ebben a házban, ami egyáltalán nem egészséges a párkapcsolat számára, de a gyerekek számára sem, mert ők is pont egy ilyen bántalmazó kapcsolatban nőnek fel, és ezeket az apa vagy akár anya modelleket látják, ami utána nem egészséges a társadalomnak. Én azt látom, hogy a prevenciós az, hogy a gyerekek mit kapnak meg, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Mert ők lesznek a jövő generáció, tehát ha most mi befektetünk, akkor egy toleránsabb jövő generáció fog felnőni már körülöttünk.
Hol kezdődik ez a prevenció? Kinél, a szülőnél, az iskolánál, a szomszédnél, a társadalom különböző rétegeiben? Hol
ez
kezdődik?
Az, amit mondtam az elején, hogy a család, hogy szoktatjuk a gyerekeinket. Ez nagyon fontos. Persze a pedagógusok szerepe is, hiszen iskolában is együtt vannak, de maga a közösségben, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz. Vagy igen, ez a prevenció a fiataloknál. Vagy az, hogy akkor hogyan beszélünk az erőszakos cselekedetekről, hogy hogyan tudja eldönteni, vagy például a gyerek soha ne érezze felelősnek magát, hogy ők a rendőrséget hívja, mert otthon anya és apa verekednek, vagy kiabálnak, mert a gyereknek nem ez a felelőssége, a gyereknek egészséges gyerekkor kell, fel kell nőni a biztonságos környezetben, ő meg kell kapja a biztonságot, és hogy segítségre van szükség, akkor a szülők kellő racionalitással kéne rendelkezzenek, és tudom azt, hogy nem így vannak. Az esetek legnagyobb többségében sajnos nem ez történik. Vagy a valamelyik bántalmazott hívja a rendőrséget, vagy valamelyik szomszéd hívja a rendőrséget, vagy akár egy gyerek hívja a rendőrséget. És a jó esetben mondom a szomszédot, igen, mert pont szó volt arról, hogy akkor hol van a civil kurázs? Tehát, hogy nem mászok bele, nem mondok véleményt, mert úgysem az én bajom, ahogy beszéltük az elején, mert mindegy. Nem igaz? Tehát ameddig egy esetet nem jelentünk, addig a hatóságok lehet, hogy önmaguktól nem tudnak róla. Tehát ez pont olyan, hogy nem játszhatjuk el a struccot, hogy bedugjuk a fejünket a homokba, és azt mondjuk, hogy akkor most nem vagyunk itt. Mert látszunk, tudjuk, ott van, tehát ott van a szemünk láttára történnek ezek a helyzetek, és fel kell lépni. Az, hogy mekkora bizalommal fordulunk a hatóságokhoz, hogy még mindig tele vagyunk előítéletekkel, hogy ó, igen, szólok a rendőrségnek, de azok nem jönnek ki. Vagy hogy akkor későre jönnek ki, vagy még egy másik dolog van, amit beszélgettem elég sok felnőtt emberrel, akik, és igen, felnőtt segítségét kell kérni, tehát 18 pluszos segítséget kell kérni. Ilyen esetben ez mindig nagyon fontos, hogy utána akár tanúként is ott tudjon lenni melletted. Azt mondják, hogy hát de, hogyha én most a rendőrségi feljelentést megteszem, akkor utána nekem kell nyilatkozni, el kell menni a rendőrségre, nem elég egy telefonhívás. Vagyunk-e annyira korrektek egymással szemben, és vagyunk-e tényleg, van-e akkor a civil kurázsunk, hogy azt mondjuk, hogy de igen, én szeretném, mert hogy elviselhetetlen számomra, hogy a szomszédasszony minden két napba, három napba meg van verve. És hallom, hogy ordítózás van fölöttem. lehet, hogy ez a nő képtelen segítséget kérni. Vagyok-e én elég érett és elég értelmes ahhoz, hogy tudjak helyette neki segítséget kérni? Vagy a buszmegállóban, hogyha látom, hogy egy kislányt rángat egy fiúcska, és kicsikről beszélünk, tudok-e odaszólni, hogy lehet, hogy én leszek a morcos idősebb néni, vagy mit tudom én, de oda merek-e szólni a gyerekekre, hogy ez így nem korrekt? Vagy egy baráti társaságban, hogyha egy pár agresszívebben beszélget egymással, vagy akár a hölgy meg van alázva a barátok előtt, és ez nevetés tárgya, oda merek-e szólni, hogy hello, úgy gondolom, hogy most nem beszéltek szépen egymással, és nem közösen a barátaimmal nevetek azon, hogy a baráti körben egy hölgy meg van alázva, mert ők így érnek párkapcsolatba. És tudom-e tolerálni a baráti társasági asztalnál azt, hogy akkor egymást folyamatosan megalázzák a barátok előtt?
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy egész egyszerűen nem vagyunk erre felkészülve. Tehát akarunk, bennünk van az az érzés, hogy ez nem oké, de én nagyon kevés ilyen példát tudok, amikor egy másik ember beleszól akár egy ilyen típusú beszélgetésbe, és pont emiatt szerettem volna ezen a mai reggelen ezzel a témával foglalkozni, mert akár az én szűk környezetemben is vannak ilyen típusú esetek, most nem feltétlenül szexuális zaklatásra, hanem az egyszerű verbális bántalmazásom egy nap mint nap a fülem hallatára történik, és azon gondolkodom nem egyszer, nem kétszer, hogy mi az én felelősségem ebben, akár barátként. Mi az én felelősségem ebben? Mert ha beleszólok, akkor azt mondják, nem az én dolgom, ha nem szólok bele, akkor meg azt gondolom, hogy éveken keresztül tartó verbális zaklatás is zaklatásnak számít, és valahogy itt nem tudunk különbséget tenni, tehát amikor azt mondjuk, hogy bántalmazás, akkor mindenki arra gondol, hogy agyonütjük egymást, vagy megverjük a gyermeket, de hogy azért nézzük meg ennek az érzelmi bántalmazás részét is, tehát hogy hány nő és férfi és gyerek, maradjunk akkor a férfiaknál is, hogy ne mondják, hogy csak a nőket védjük itt a reggeli műsorban, és beszélünk, de akár hány férfi is ennek az áldozata, hogy hogyan kommunikálunk egymással. És a következő legfontosabb lépés, amit itt Péter is írt, hogy ezután mi következik. Tehát amikor felismerem, hogy egy bántalmazóval élek együtt, párkapcsolatban, házasságban, családban, baráti körben, mit tudok tenni? Van-e merszem megtenni a lépéseket, és milyen lehetőségeim vannak? Erről is beszéljünk egy keveset.
Pont ez az, amit mondtam például a baráti társaságban is, hogy nem lehet az, hogy ülünk és hagyjuk, és együtt nevetünk a többiekkel. Tehát én abban bízom, hogy a rádió hallgatók közül a legalább 5-10-50-en ez a beszélgetés után a következő hétvégén egy baráti beszélgetésben, hogyha egy asztalán ülnek és hall egy ilyet, akkor legalább, és most ráz a hideg, hogy mondom, de ez az igazság, hogy legalább odaszólok, hogy megkérlek szépen, Józsika, ne beszélj így Irénkével. Most mondtam két igen, ilyen képzeletbeli nevet, fiktív neveket, és hogyha rád kérdez, azt mondja, de nem a te dolgos, ne szólj bele, nem szép, amit csináltok. Engem zavar, amikor mellettem így beszéltek. Nagyon csúnyán beszéltek egymással. Nem tesz jót se nekem, se a társaságnak, de nektek végképp nem. Uh-huh. Figyeljetek oda egy kicsit egymásra. Ne legyetek ilyenek. Tehát, hogy el kell mondani azt, hogy tehát véleményt kell mondani, és nem kell félni, hogy akkor ez nem kekeckedés, mert akkor jaj, most kekeckednek, jaj, most hisztizik az egyik barátnőnk, hogyha mi esetleg szabadabban viselkedünk egy baráti társaságban. Nem. Tehát, hogy ne fogjuk úgy fel, hogy ez egy hiszti, ez egy cirkusz, hogy mi beleszólunk, hanem tényleg, amikor mi úgy érezzük, és mindenkinek különböző tűrés határa van. Tehát, hogy nem biztos, hogy ami nálam nem megengedett, másnál megengedett. Tehát, hogy vagy másnál már megengedett. Tehát, hogy a tűrés határaink különbözőek. Ellenben mindenkinek tűrés határtól függetlenül van egy adott pont, amelyiket nem lehet túllépni. Ameddig tűr, ameddig lehet menni, de azt már nem szabad engedje, hogy túllépjék. És azt, ami, hogy mit lehet még tenni? Azt lehet tenni, hogy egyszerűen, hogyha ilyen típusú verbális agressziónak vagyunk az áldozatai, nagyon nehéz felismerni. Tudnélik, nagyon sok esetben a párkapcsolatban a verbális agresszió is, és a pszichológiai agresszió is, mert erről is kell beszéljünk, vagy akár a gazdasági, ezek bele születnek a kapcsolatba. Nagyon sok esetben az agresszorok olyan formában alakítják ezt, és azért nem mondom, hogy férfi és nő, hanem agresszorról és áldozatról beszélek, hogy nagyon szépen úgy alakítják bele a kapcsolatba, hogy nem is tűnik fel, amikor egy közös életet kezdesz el, hogy neked folyamatosan el kell számolni a kasszabonokon, amikor elmész vásárolni. De a fizetésedből minden egyes banit le kell tenni, és utána, hogyha veszel magadnak egy akármilyen extra gyújtót, vagy egy körömlakkot, akkor cirkusz van otthon. Vagy miért vetted ezt a típusú dolgot magadnak, és miért nem beszélted meg velem. Tehát ez az egyik rész, amely már teljesen elindítja azt az agresszív és bántalmazó kapcsolatot már, ami a gazdasági bántalmazásnak az egyik formája. Utána pedig jön a következő, amikor ott vagy, leültök az asztalhoz, egyiknek kötelezően az a feladata, hogy kiszolgálja a másikat. És egy tányért maga után nem teszel, egy levest nem melegít meg, egy morzsát nem rász ki az abroszról, egy porszívót nem fog meg, és nem elég, hogy ezt nem csinálja, elvárja, hogy te csináld meg, és számon kéri rajtad. És utána pedig jön a megalázás, nem voltál képes a porszívózni se, de még arra se voltál képes, hogy a rendes levest főzzél, édesanyám bezzeg úgy főzte nekem, hogy. Tehát, hogy ez is egy olyan forma, amelyben lehet, hogyha én egy olyan környezetből jövök, hogy nálunk otthon is ez volt, akkor fel sem ismerem. Így. Ez a természetes. Az a természetes, hogy én mindenki után összeszedem az asztalt. Én elmosogatok, én abrosztrázok, én porszívózok, én ezeket megcsinálom. És az a természetes, hogy a másiknak más típusú tevékenységei vannak, de nem együtt csináljuk. Mi több, amit én elvégzek, azért még meg is aláznak engem, de én lehet, hogy akár elismerésként fogom ezt fel, hogy jaj, igen, ezt én meg tudtam csinálni. Tehát én képes vagyok ezt megcsinálni. Segítséget nem kérek. Tehát itt már jön a következő rész, hogy beleszokok ebbe, és egyáltalán nem is tárgyalok, és nem is képzelem el azt, hogy mi ketten tudnánk ezt csinálni. Ketten tudnánk elrakni az asztalt, megteríteni az asztalt, porszívózni együtt, megszervezni közösen az életünket. És azt látom, hogy ezek a... És utána a baráti társaság és a baráti beszélgetésekben olyan természetes ezután, hogy megaláznak, hogy arra sem voltál képes, hogy ezt megcsináld. Na tudod, de hogy már mióta meg akarjuk venni a fát télire, de hát te erre sem vagy képes, hogy megvegyük a fát, én pedig, hogyha én nem foglalkozok veled, te úgyse fogod megvenni, és nem lesz megint fánk, és megint utolsó pillanatban fogjuk azt a fát megkapni, és látod, hogy megint bebizonyosodott, és ezt egy baráti társaságban is elmondod.
Pedig azt gondolnánk, hogy ez egy annyira egyszerű példa, hiszen szinte mindenhol elhangzanak ilyen is hasonló mondatok, és lám nem gondolunk arra, és hogy ez meg bántó. Tehát, hogy ez bántó
tehát,
tud lenni valamelyik félnek.
Tehát, hogyha mi elmegyünk, és én ezt így végigmondom, ez már megalázás, mert ez a mi kettőnk dolga. Uh-huh. Egy, kettő, milyen formában beszéljük ezt meg egymással. Három, nem biztos, hogy a barátainkra tartozik, hogy én leckésztetlek téged, számon kérlek téged, és elmondom, hogy ha én nem, te biztos nem.
Nézzük meg egy picit a törvénykezés oldalát, mert ugye az RMDSZ azért éveken keresztül és a nőszervezet is, és akár önök is azon dolgoznak ugye a szociális osztály részeként, hogy legyenek előrelépések, hogy legyen törvény, legyen amihez nyúlni, mert nagyon fontos, hogy keretet adjunk neki. Pontosan Rémusz Prikopi az ügy kapcsán, a szexuális ügy, zaklatási ügy kapcsán jelezte, hogy számára ez nagyon meglepő volt, hogy már a jelzés után 8 nappal történt valami, és akkor én így mosolyogtam magamban, hogy hát de 8 nap az rengeteg idő, de mégis, hogyha azt nézzük, hogy lehetett volna több hónapnak a kérdés, hogy egyáltalán elkezdjenek nyomozni az ügyben és vádat emeljenek, akkor azt mondjuk, hogy igen, az a 8 nap valóban kevés. De hogy milyen eszközeink vannak, mit mond a törvény, és milyen lehetőségeink vannak, kihez fordulunk, ugye ezt már említettük, de hogy miben tud még akár a jövőre nézve a nőszervezet, az RMDSZ ezen és a hasonló helyzeteken segíteni?
Az a jó, hogy már nem csak nők harcolunk a nők jogaiért, és a bántalmazás áldozatainak a védelméért, hanem egyre több férfi kollega is a parlamentben mellettünk van. Az, amit megtapasztaltam, és ez rendkívül pozitív dolog volt a munkám során is, és tapasztalom most is, hogy vannak ügyek, amelyek pártok fölötti összefogást igényelnek. És nagyon sok esetben a parlamenti képviselők párt szintől függetlenül össze tudnak zárni egy-egy témában, és például ilyen a családon belüli erőszak, nők elleni erőszak témája is. És hogyha most csak az utolsó 100 méterről megyünk visszafele, hogy mi történt, azért el kell mondani azt, hogy most a képviselőház asztalán van egy olyan törvény, amely a szexuális bántalmazók regiszterének a kiterjesztését célozza. A szenátusból már átjött a képviselőház, a döntőház, ez azt jelenti, hogy azon kívül, hogy létezik a bántalmazóknak egy regisztere, és a bizonylatot, amikor, hogyha olyan munkahelyre mész, hogy kérik tőled ezt az erkölcsi bizonylatot, akkor neked ki kell venni a bizonylatot, és az garantálja azt, hogy akkor ami nem lehet idősebb, mint 3-6 hónapos, tehát ennél több, akkor garantálja azt, hogy például az, aki oktatásban dolgozik, gyerekekkel dolgozik, kiszolgáltatott személyekkel dolgozik, meg ilyen területen, neki kötelezően kell az úgynevezett erkölcsi bizonylat. Hogyha ebben a regiszterben szerepel az illető személy, akkor azt jelenti, hogy ő nem képes erre ezt a munkát ellátni, mert nem bízhatunk benne, nem bízhatunk rá ilyen típusú munkákat. Na most a szabálynak a szigorítása még az is, hogy ettől arra fele, mondom, még nincs elfogadva valószínűleg az őszi ülésszakot, amit most szeptember 1-én kezdünk, most már elfogadásra fog kerülni, hogy amelyik pillanatban valaki, és tudomásod van róla, hogy te a regiszterben szerepelsz, kötelezően le kell közülhet, hogy milyen munkahelyeid vannak, és a rendőrség pedig eldönti azt, hogy ő kiközli-e vagy sem a munkaadódnak, uh-huh. hogy te a szexuális bántalmazók, zaklatóknak a regiszterében szerepelsz. Szerintem ez egy nagy előrelépés, mert ezáltal tudsz jelezni a munkaadónak is, hogy figyelj, nálunk van egy ilyen helyzet. Na most, azon kívül, hogyha megyünk visszafele, akkor nemrégiben fogadtuk el azt a törvényt például, amelyben a nők elleni erőszak áldozatainak, tehát a családon belül erőszak áldozatainak, az önkormányzatoknak biztosítani kell úgynevezett szociális lakást. És ez nagy probléma, mert szociális lakás úgyis kevés van egy önkormányzatnál, de ettől arrafele törvényi alapokra hivatkozva ezt a kategóriát is az úgynevezett sebezhető kategóriába soroljuk, igaz, a bántalmazott nőket, bántalmazott családja tagjaikkal együtt, és akkor nekik jogosultak lesznek szociális lakásra, ami azt jelenti, hogy ez nem fogja megakadályozni, hogy elmenjen a bántalmazó kapcsolatból, mert nincsen lakhatási lehetősége. Mi több azért tudjuk, hogy központok vannak, ahova mehetnek, én pont ma fogok menni ide Marosvásárhelyre, az egyik központba, aki kimondottan bántalmazott nőkkel foglalkozik, megint adományokat viszek nekik, higiéniai termékeket viszek nekik időközönként, most egy kicsit úgy gondolom, hogy szükségük is van rá, és én ezt rendszeresen végzem. Na most ezen kívül, ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy vannak zöld vonalak. A 0800-333-500-os az egy 24-ből 24-et hívható ingyenes tanácsadás. Abban az esetben, hogyha életveszély van, akkor úgyis az 112-re kapcsolnak át. Itt most már van egy magyarul beszélő személy. Ez már egy eredmény, hogy legalább egy személy van, aki magyarul is be tud szólni a vonal túlsó felén. Televízió és rádió műsorokban, ahol, és nagyon büszke vagyok azért, hogy végig gondolom most, hogy beszélgetünk, hogy mit hagyok magam mögött az elmúlt mindjárt 8 évben a törvénykezés szintjén, kötelezően fel kell tüntessék az ingyenesen hívható zöld számot, úgy televízióban, mint most rádióban most beszélünk, elhangzott általam a telefonszám, hogy azok, akiknek esetleg segítségre van szükségük, vagy látom, hogy ott a telefonszám, akkor el tudom mondani, hogy a szomszédom, vagy a kolléganőm, vagy hogy hogyan tudnák segíteni. De azon kívül itt van az azonnali távoltartási rendelet, amelyet most már 72 óra helyett azonnal ki tudnak bocsátani a rendőrök. Ez egy óriási siker volt, 21 kérdésből álló kérdőívet töltenek ki helyszínen, ami neki a rendőrnek is védelmet biztosít, mert bármikor támadható, mert van, aki visszaél ezzel. Tehát nézhetjük úgy a női, mint a férfi felét is. Tehát mind a két fél visszaélhet vele, ez pedig feljogosítja arra, hogy eltávolítsa az agresszort akár a közös lakásból is. Nagyon kellemetlen és nagyon-nagyon rossz érzés ezekről a témákról beszélgetni. Látjuk azt, hogy folyamatosan a távoltartási végzés az igazából 5 napra állítható ki, és utána pedig az illető kell kérje a meghosszabbítását. Sokan nem kérik, visszamennek a bántalmazó kapcsolatban, mert nincs perspektíva, hogy hogyan tudna másképp kezdeni az életét. Sajnos az ellátást végző központokba, ahova például ma is megyek, hihetetlen, de az áldozatoknak a 85%-a miután fél évet ott tud lenni egy ilyen központban, ahol gondoskodnak, a pszichológiai támogatása van, gazdasági támogatása van, egészségügyi támogatása van, jogi tanácsadás van, segítenek újrakezdeni az életet, munkahelyet találni neki, mégis visszamegy a bántalmazó kapcsolatba.
És 85% nagyon magas szám.
És ez egy nagyon magas szám. Úgyhogy pont ezért, amit kezdtünk a legelején is, a mentalitás, hogy milyen generáció növekedik fel körülöttünk, mennyire tudunk odahatni erre a generációra, mennyire tudjuk azt elvégezni, hogy ezek a gyerekek sokkal tájékozottabbak legyenek, hogy ezek a gyerekek tudjanak nemet mondani időben, és ne féljenek nemet mondani. Meg a másik dolog az, hogy tényleg bátorítani kell az összes áldozatot, hogy ne féljen segítséget kérni. Vidéken nagyobb a probléma. Számtalan esettel találkozom, nagyon sokan írnak nekem, mert hát van, aki nem tudja elmondani, könnyebb neki, a Facebook Messengeren beérkezik a fiókomba, és akkor kérik a segítséget, tudom, hogy körülbelül kinek mit tudok segítségként nyújtani, de még mindig magánügyként kezelik a nők ezt a problémát. Vidéken azért nehezebb, mert most képzeljük el azt, hogyha Marosvásárhelyen van egy sürgősségi központ, még a mentő is hogyan érkezik be, és látja el a beteget. Akinek az élete veszélyben van akár. Na most abban az esetben, hogyha egy bántalmazott mer kimenekülni a bántalmazó kapcsolatból, és segítséget kérni, ha nincs egy vasa sem, ha épp hogy magához vette a legfontosabb iratait, vagy akár a gyermekének a kicsi maciát, ma anélkül nem tud elaludni, de többre már nem volt ideje, csak mentette az életét, hogy érkezik meg egy központba, amikor még a rendőrségeink sincsenek minden egyes községben, tehát hogy tudjuk azt, hogy megvannak a nagy pontok, igaz? Amit meg kell várjál, hogy odaérjen valaki, hogyha neked azon a rendőrségen intézni valód van. Tehát itt a hálózat nincs kialakítva. És ezekben az esetekben például ezek az áldozatok nem mindig mernek a paphoz menni, például mert félnek, hogy a pap meggyőzi, hogy menjen vissza. Vagy nem mernek menni a szomszédhoz, ma a szomszéd jön az áldozathibáztatásra, és ez egy dolog, amiről még nem beszéltünk, az áldozathibáztatás. Igen, azért jutottál ebbe a helyzetbe, mert miniszoknyát viseltél. Igen, azért jutottál ide, mert elmentél a céges bulira. Igen, azért csináltad ezt, mert a tanárodról tudtad, és akkor térjünk vissza a szexuális zaklatásos történethez, a tanárodról tudtad azt, a felsőbb évfolyamokon, legyünk őszinték,
ezt azért tudjuk.
Ezt én is megtapasztaltam, amikor egyetemista voltam, hogy volt egy tanár, akiről az a hír járta, hogy a diáklányokat, hogyha kellő dekoltázsra mennek vizsgázni, és egy nagyon nehéz tantárgy volt, akkor ebben az esetben 9-10-eseket ad neki. Én nem mentem dekoltázsral. De volt, aki igen, és 9-10-eseket kapott. És ez is már, hogyha visszatérünk az egyetemen történt probléma, az zaklatásokra, pont ott van. De hogyan tudjuk a diákjainkat nevelni? Pontosan fel is háborodtam, írtam is egy bejegyzést ezt kapcsán, amikor kirobbant a cirkusz bulájjal, és kiderült, hogy tényleg végül is a lányok kezdtek vallani, és elmondani, hogy mit jelent egy nyári gyakorlat, hogyan alázza meg őket, miért mennek bele abba, hogy akár a tanár előtt vetközzenek, mert hogy féltik a karrierjüket, féltik az átmenőjegyet, és hogy a tanár visszaél a hatalmával. Ezzel a hatalommal való visszaélés, ez megtörténik már középiskolában is, liceumban is, és egyetemeken is. Megengedik-e ezek a lányok azt, hogy visszaéljenek a tanárok a hatalmukkal, és a mindenféle perverzióiknak az áldozataik legyenek, vagy pedig azt mondják, hogy nem.